Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a Távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette. Ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta, Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, Tisza pártos képviselő, a parlament alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a Távirat irodának nyilatkozva kiemelte. A hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése. Ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, a gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte, rámutatott. A nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokk zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék, ha Jézus Krisztus, június 12-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Csodálatos. Isten végtelen jóságát mintegy rendelkezésünkre bocsájtja, hogy a teremtés örök célját folytassa bennünk. Neked ajánlom fel, Uram, ezt az új napot. Bárcsak engem mindinkább benső egyesülésben találna szíveddel, és minden pillanatban, mindenbe és mindenkibe belevetíthetném örök szereteted. Vezess engem felét tartó menetemben. Nyilatkoztasd ki nekem isteni szándékaidat velem. Nyisd ki azokat a kapukat számomra, hogy odajussak, ahová te akarod, és hogy minden reggel halljam. Lépj be ezen a kapun, egy munka vár rád, neked szántam, ne vesztegesd el idődet. Vagy ezen a kapun haladj át ma, és fogadd el az örömöt, mely mögötte rád vár. Igen, köszöntlek, szép mai nap. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Boszkó Szent János fogalmazta meg az örömről. Szerintem, ha azt akarjátok, hogy vidám és nyugodt életetek legyen, maradjatok meg Isten kegyelmében. Ma a villők ünneplik névnapjukat. És a katolikus egyházban ma Jézus szentséges szívének ünnepe van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről beszélgetünk dr. Szlivka Annával, a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis Tag Kórház pszichiáterével, az addiktológiai osztály vezetőjével. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd péntek lévén a várható időjárásról Rázsi András meteorológust kérdezem. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban Szilágyi Domokos Hajnali Óda című költeményét mondja el Szegvári Menyhért. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki sahaguni Szent János hithalló életéről beszél nekünk. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd elhangzik a napimája, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést pedig legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Nos, ezek tehát a ma reggel műsorai. Ha tehetik, töltsék velünk a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezi dr. Slivka Annát, a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház, Semmelweis Tagkórház pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És itt szokott a hiba lenni.
Addigra rászokik a nyugtatóra.
Hát nem tud rászokni, hanem azt vagy jobban elfogadja, vagy ugye gyorsabban hat, vagy megtapasztalja, hogy jaj, de jó, hogy az gyorsan tud csillapítani, meg sokszor van egy félelem a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatosan, ugye mi ezt a rendelésünkön, vagy akár az osztályon ezt a betegeket szoktuk tanítani, hogy azért ezt muszáj valahogy leküzdeni, mert az ő érdeke, hogy ne a nyugtató maradjon, tehát mi a nyugtatót szoktuk szépen lassan hagyni. És az se szabad, hogy hirtelen hagyjuk el, mert hogyha hirtelen
megvanásos
hagyjuk... Megvanásos tünet. Még nem, mert ennyi idő alatt, pár hét alatt nem lesz hozzászokás a nyugtatóhoz. Hát ettől szoktak még nagyon félni, hogy hozzászokok. Nem szokik hozzá. Tehát az alatt a 2-3 hét, vagy egy hónap alatt, vagy akár 2 hónap alatt nem fog hozzászokni. Egyrészt kis dózisban kapja kontrolláltan, amit adunk, tehát nem ész nélkül adjuk a nyugtatót. A másik pedig, mivel a beteg jön vissza kontroll, ezeket mi szépen lassú ütembe elhagyjuk. Tehát ez a normális kezelési módja a pánikbetegségnek. Tehát nem rajta hagyjuk a beteget a nyugtatóm. Ami rajta kell hagyni, az az antidepresszáns. És ugye így szokott lenni a csavar, mert fordítva szokták a betegek csinálni. Most, hogyha a beteg hallgat jobb esetben az orvosára, akkor
jobb esetben,
igen, akkor ugye ez megtörténik, hogy szépen lassan elhagyjuk, mert hogyha túl gyorsan hagyjuk el a nyugtatót, akkor van egy ilyen rebundhatás. Tehát visszacsaphat, és ugye megint ilyen szorongásos tünetek tudnak jelentkezni, tehát ezt is így fokozatosan szabad elhagyni a betegtől, és utána, hogyha a beteg tünetmentes egy fél, egy évig azért érdemes adni ezt az antidepresszást, hogyha a betegnek eközben vannak esetleg tünetei, vagy előfordul, vagy mit tudom én, azt tapasztalják, hogy az elhagyás után újra jönnek ezek a tünetek, akkor ott viszont évekig kell adni ezt az antidepresszást. És az a beteg, aki úgymond idézőjelben mondom jó beteg, tehát együttműködik, ott nagyon szépen visszahúzódnak ezek a tünetek, főleg ha még emellé még pszichoterápiát is vállal. Tehát a pszichoterápiának sokféle formája van, és itt a viselkedés kognitív terápia az, ami leginkább bevált, ugye azt pszichoterapeuták vagy pszichológusok tudják nyújtani a betegnek, és mi, amikor a rendelésen ilyen beteg jelentkezik, akkor felszoktuk ajánlani azt, hogy pszichoterápiát is vehet igénybe. Nyilván ez nem kötelező, Tehát a beteg dönti azt el, hogy ő vállal-e pszichoterápiát, vagy csak a gyógyszert vállalja, vagy mindkettőt vállalja. Tehát, hogy ez tőle függ. Tehát mi nem erőszakolhatjuk a beteget ilyenbe bele, mert ez nem egy kötelező kezelés, ezt ő dönti el, de mi melegen szoktuk javasolni, mert a két terápia együttesen azért nagyon jól tud segíteni a betegeknek. És volt egy olyan kérdés, ugye, hogy családban, hogy előfordul ez a zavar. Tehát nekem van olyan paciensem, akinek az édesanyja évekig szenvedett, a hölgyet kezeltük pánikbetegséggel, nagyon szépen bevált neki ugye a gyógyszerső pszichológushoz is járt, így a gyógyszeres kezelés mellett most már megtanult együtt élni a pánikbetegsége, meg nincs is pániktünete, vagy pánikrohamja, mert a gyógyszer ugye segít neki, és már nem szed nyugtatót sem régóta. És az anyukája is előbújt, mert ő kiderült, hogy ő is pánikbeteg, és ő ugye csendben szedegette otthon a nyugtatót.
Ja.
Ő a nyugtatót szedte, mert ugye ez nagyon szép, és akkor ahhoz szépen hozzászokott az évek alatt, és akkor ő is megjelent, majd miután látta, hogy a lánya jól van a rendelésem, neki is elindítottuk a gyógyszert, és ami érdekes, hogy általában, ami a családtagnál beszokott válni, az a gyógyszer sokszor a családtag is jó, nem törvényszerű, tehát nem igen, így van, igen. De azért van egy ilyen tapasztalatunk, és itt is, ami bevált a betegnek a lányánál, bejött az a gyógyszer, bejött a mamánál is, és hogy most eljutottunk oda, hogy végre már a nyugtatót elhagytuk, és ő is teljesen panaszmentes, és jól van az antidepresszáns mellett.
Ezek anonim kezelések egyébként? Nem csoportosan történik?
Nem, egyéni.
Mi időnk lejárt, de annyit meg szeretnék kérdezni, hogy halálos betegség is lehet a pánikbetegség?
Nem halálos betegség, viszont, hogyha nincs kezelve, ki tud alakulni, idézőjelben mondom, negatív értelme, egy olyan betegség karrier, hogy szövődmények tudnak fellépni a pánik betegség mellett. Tehát kialakulhat egy depresszió, nyilván a depresszióban öngyilkosság.
Az viszont lehet halálos.
Hát lehet, mert ugye öngyilkosságot igen. jöhet, akkor ugye társulhat mellé szerfogyasztás, és akkor már kialakul egy addikció, az addikció már megint ott van, hogy ott már nagyon sok veszélyt rejt az is magába.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezte dr. Slivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szemmelweis-Tak Kórházának pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és 32-es kilométerek között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. Mezőnyárád és Máji között kátyúznak. A 150-es és 176-os kilométer között az aktuális munkaterületnél munkagépet kell kerülgetni. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek, az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a 13-as és 20-as kilométerek között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felső-Dobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. Aszfaltozás miatt a félútpályát lezárták a Balajti bekötő úton, az 1-es és a 3-as kilométerek között. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén, azaz június 13-án szombaton 22 órától, június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő reggeli magazin.
Hat óra 22 perc van, reggeli műsorunk folytatásában péntek lévén az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológustól halljuk, aki már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok neked, András!
Jó reggelt kívánok!
Szép napsütéses idő van, már hogyha kitekintek a Szent István Rádió EGRI stúdiójának ablakán. Hőmérséklet tekintetében és a napsütés folyamán is mondhatjuk azt, hogy marad ez a szép, koranyárias vagy nyárias idő? Hát légy olyan kedves, mondd el te nekünk a részleteket.
Igen, igen, hát röviden és tömören igen. Ugye most egy hidegfront, mondjuk úgy, hogy belekóstolt a Kárpát-medencébe, ennek köszönhetően kicsit változékonyabb lett az idő az utóbbi néhány napon, de a front az elvonul, és hát ennek köszönhetően az időjárás is mondjuk úgy megnyugszik, és hát kisebb záporok, esetleg zivatarok még nyomokban kialakulhatnak, de nem ez lesz a jellemző, hanem inkább a napsütés, ahogy ezt mondtad.
A napsütésé lesz a főszerep a mai nap, illetve a hétvége folyamán is?
Igen, igen, így van. Hát időnként megnövekszik a felhőzet, és hát a megnövekvő felhőzővel előfordulhat a kisebb záporok, de mondom, nem ez lesz a jellemző.
Csúcshőmérsékletek tekintetében milyen hőmérsékletekre számíthatunk?
Hát körülbelül olyan 25 fok körül lesz a mai napon, majd utána egyre fokozódik majd a hőmérséklet a hétvégén, de a 30 fokot azt egyelőre még nem éri el a következő napokban. Tehát ami a hét elején volt jellemzően, igazán volt nyárias idő, az most nem lesz jellemző a következő napokban.
És végül fronthatások tekintetében milyen fronthatásokra számíthatunk, illetve mire figyeljenek oda a fronthatásokra érzékenyek?
Hát az a jó hírem van, hogy a hidegfronttal együtt a fronthatás is elvonult, tehát most jelenleg nem terheli fronthatás a szervezetünket.
Csupa jó híreket mondtál nekünk, kedves András, tarts meg jó szokásodat, bár ezt nem te befolyásolod, hanem valóban az időjárás. Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
Viszont kívánok, minden jót, viszont hallásra.
A napverse.
Szilágyi Domokos, Hajnali Húda. Az apró fények, mint halak a csalétekre, összegyűlnek. Színültig megtelik a táj csönddel, s az ég szélén kicsordul, göndör bárány felhő darab. Ó, elillanó pillanat, illanó és véget nem érő, hisz te benned ölelkezik a szem a színekkel, a fény az árnyal, bolyhos sugarak illegő szirmokkal, a nap a földdel, ó, elillanós véget nem érő rezdülés, te vagy a születés, a béke. A tüdő vidáman harap a levegőbe, pirkadat, új nap, köszöntelek. Derűs munkás nyugalmadat köszöntöm, zúdulját az idegeken, az ereken, a szív, az agy minden sejtjén, s maradj, maradj mindannyiunké mindörökre, hogy törvényeid igazgassák minden tettünk. A te erőd erőnk, és minden mozdulat mélyén te szunnyad szeliden, mint a lelkekben a szabadság.
Szilágyi Domokos Hajnali Óda című versét Szegvári Menyhért mondta el. Szilágyi Domokos 1938-ban született a romániai Nagysomkúton szegény, de művelt családban. A középiskolát Szatmáron végezte, majd 1955-ben a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar szakának hallgatója lett. Itt tanára és példaképe volt Szabídi László, akitől szemléletében és emberi tartásában is rengeteget tanult. Költői indulása is egyetemi éveire datálható. Első versei 1956-ban az Utunk című folyóiratban jelentek meg. 1958-ban és 59-ben az Igaz Szó kolozsvári belső munkatársa volt. Az egyetem elvégzése után 1960-ban Bukarestbe került, ahol az Előre című napilap munkatársa lett. Első önálló verseskötete 1962-ben jelent meg Álom a repülőtéren címen, melyről a későbbi jóbarát Bodor Pál írt méltatást az Utunkban. Korai költészetére József Attila, Szabó Lőrinc és Vörös Sándor volt nagy hatással, de már ekkor megmutatkozott sajátos moralizáló, groteszk látomásmódja is. Az úgynevezett forrás nemzedék tagja volt, egyike azon költőknek, íróknak, akik a világháború után az erdélyi költészet alaphangját adták. Kiváló műfordító is volt, elsősorban modern román költőktől és Walt Whitmantól fordított. Irodalomelméleti munkásságának csúcspontja az Arany János művészetéről írott kis monográfiája, amely 1969-ben jelent meg kortársunk Arany János címmel. A 70-es években egyre súlyosbodó betegségével küszködve hangja mindinkább elkomorodott, költészetét lassanként gyász, kételkedés és szorongás hatotta át. Magánélete is magában hordozta a tragikumot. Első felesége a kiváló költőnő Hervai Gizella volt. Tőle született fia, Szilágyi Attila, az 1977-es bukaresti földrengésben életét vesztette. Szilágyi Domokos 1976. november 2-án Kolozsváron hunyt el. Négy nappal később a Házsongárdi temetőben temették el. Sírjánál Nagy László mondott búcsúbeszédet.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállította annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuilla questa bella città.
A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülőfélben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát, és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszttornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretti, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
La bellezza da quest templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo seu evangeli.
E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
14. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szentatya az Egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szentatyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
A Szentatya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szentatya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek Szent II. János Pál szavaival olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szentatya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
csak, s ő majd átölel. Hallgass szavát, ha megszólal a csend, dúdolja kedves dallamát, és vár, téged vár. Hová néz, merre tartasz, barátom? Elveszett álmokat kergetsz, úgy gondolom. Állj meg, és nézz a keresztre. Állj meg, és láss. Ne csak nézz, és hallgass. Mert megszólít a csend.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, mondja Jézus. Jézus szent szíve nem elvont jelkép, hanem az Úr valódi emberségének és isteni szeretetének középpontja. Szent szívének ünnepe arra hív, hogy átérezzük, Isten szeret bennünket. A megváltás nem pusztán igazság, hanem személyes szeretet, egy szív dobbanása értünk. A mai evangéliumban Jézus nem a bölcsekhez vagy a hatalmasokhoz fordul, hanem a kicsinyekhez, azokhoz, akik nyitott szívvel tudják befogadni őt. Mert csak azt tudja megérteni Jézus szívét, aki nem ellenkezik, nem maga mutogató, hanem elfogadja, hogy szüksége van szeretetre, irgalomra, gyógyulásra. A világ sokszor a szív gyengeségéről beszél, Jézus megmutatja, hogy a szívben rejlik a legnagyobb erő, ha szeretni tud. Jöjjetek hozzám mindnyájan, hív minket Jézus, minket, a fáradtakat, a megsebzetteket, a csalódottakat, a küzdőket. Nem számonkérés tart, nem vizsgálja a múltunkat, hanem meghív. Nyugodjatok meg bennem. Olyan ez, mint amikor egy kisgyermek az édesanyja ölébe hajtja a fejét, s ekkor megszűnik a zaj, a félelem, megtalálja a biztonságot. Jézus szívében Isten megmutatja önmagát, a hűséget és irgalmas szeretetet. A szent szív nem múltbéli ábrázolás, hanem élő jelenlét. Az oltári szentségben Jézus szíve ma is dobog értünk, és ma is vár minket. Ha engedjük, hogy ez a szív formáljon minket, mi magunk is irgalmasabbá, szelidebbé, igazabbá válunk, olyanná, mint Jézus.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Jézus szentséges szívének ünnepe van. A szentmise énekei pedig sorrendben a következők lesznek. Az Énekőegyház 580-as számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Szent szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Majd a Szent Fagyuram énekes könyv 153-as számú éneke következik: Ó, add Jézusom nékem szentséges szívedet. Ez az ének így kezdődik. Majd a Szent Fagyuram énekes könyv 155-ös számú énekét énekeljük: Jézus szíve legtisztább szív kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 154-es számú ének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik: Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Megismétlem sorrendben az ének számokat: az Énekőegyház 580-as, valamint a Szent Vagyuram énekes könyv 153-as, 155-ös és 154-es számú énekeit énekeljük tehát a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.